Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ konferenciatermében. Külön szeretettel köszöntöm Arnold Józsefet, aki a mai esnek a vendége, előadója, és nagy megtiszteltetés nekünk, és nagy öröm, hogy itt körünkben köszönhetjük. Én is ma találkoztam vele személyesen először, régóta levelezünk, majd el is mondom, hogy milyen apropóból. Tehát egyetlen egy intézmény se a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára se lenne meg adományozók nélkül. Hogy egyáltalán ez a könyvtár létezik, az alapjait ennek a könyvtárnak Teleki József fektette le. Vannak olyan történelmi időszakok, amikor jó példa is ragadós, amikor Széchenyi István 1825. november 3-án felajánlotta egy évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság, azaz a későbbiekben a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Ez a jó példa, ez szinte járványszerűen terjedt az országban. Arisztokraták támogatták az akadémiát nagy összegekkel. Teleki József pedig 1826. márciusában, tehát novembertől márciusig eltelt 4 hónap, amikor ez a jeles erdélyi család felajánlotta a családi könyvtárat, 30 ezer kötetet az akadémiai könyvtár megalapítására. Utána még nagyon-nagyon sok nagyszerű alapítvány és ajándék gazdagította a könyvtárat. Többek között Semsei Andor is, és aki nagyon-nagyon-nagyon komoly összegekkel támogatta az akadémiai szakkönyvkiadást, de nem csak a szakkönyvkiadást támogatta, hanem ásványgyűjteményeket szerte az országban, főleg a Magyar Nemzeti Múzeumnak az ásványgyűjteményét gazdagította, és így érkeztünk el Arnold Józsefhez és Papp Gáborhoz, mind a kettőjüket szeretettel köszöntöm, a Természettudományi Múzeum ásványtárának a vezetőjéhez, ugyanis a mai vendégünk Arnold József mineralógus, ásványokkal foglalkozik, ásványokat gyűjt, és ehhez kapcsolódóan a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának is az egyik donátora, ajándékozója lett. Ugye amikor, majd nyilván fog beszélni az életéről, ugye 1933-ban született, ezt megnéztem az interneten, és nagyon fiatal ember, nagyon jól tartja magát, és eredetileg az irodalom érdekelte. De a nehéz történelmi körülmények között úgy alakult az élete, hogy Pécsre került, és merem állítani, hogy aki Pécsre kerül a mecsekbe, annak a környéknek van valami misztikus kisugárzása, mert sehol az országban ma sincs olyan élénk turisztikai élet, olyan természetjárás, mint Pécs környékén van. Erre nagyon jó példa a kiváló, híres magyar kultúrtörténész Várkonyi Nándor, aki szintén hátizsákkal az egész mecseket bejárta, és Arnold József is, ami pécsi diák volt, akkor szerelmesedett bele a hegyekbe, az ásványokba, és kezdett ásványokkal foglalkozni. Szeretett volna, természettudományi koron szerette volna folytatni a tanulmányait Pesten, de ki akarták küldeni a Szovjetunióba, amit ő nem vállalt, és 1956-ban távozott Magyarországról, Bázelbe került, ahol újra a régi szenvedélyének, az ásványoknak élhetett, óriási gyűjteményt állított össze, ott a Természetrajzi Múzeumban dolgozott 26 évig, és az ásványokról mindent tud. Nagyon könyveket is írt, kiállításokat szervezett, és így jutott el Goethéhez. Ugye kevés olyan költő van, főleg világirodalmi rangú, aki az ásványokhoz értett, hát ilyen volt Goethe, és Arnold József az ásványokon keresztül találkozott Goethével. Elkezdte gyűjteni Goethének is a műveit, óriási Goethe gyűjteménye van, illetve volt, mert oly elegánsan, oly nagyvonalan, szinte a teljes Goethe gyűjteményét a Tudományos Akadémia könyvtárának ajándékozta. Minden évben nagy-nagy adag gyönyörű könyvgyűjteményt kapunk tőle, közte nagyon értékes példányokat is, ritkaságokat is, Tehát az ásványoktól Goethéig eljutottunk a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárába, és ez csak az egyik oldala csak a munkásságának, mert erről majd a társmeghívónk, Papp Gábor fog beszélni, az ásványtárat is óriási adományokkal támogatja, több kiállítást szervezett ott, és nem akarom lelőni a poént, erről Gábor fog beszélni, holnap is fog ott előadást tartani, úgyhogy rövid időre még átadom a szót Gábornak, és utána pedig Arnold Józsefnek meghallgatjuk az előadását. Nagy szeretettel várjuk.
Köszönöm szépen, remélem, hogy nem érek vissza a vendégjoggal, amikor a mi rendezvényünkre indítálom a megjelenteket is, tehát holnap 15-én 15 órakor, hogy könnyen meg lehessen jegyezni, nem számmisztika. Először is egy kisebb kiállítást fogunk megnyitni, ami Arnold József adományainkból egy válogatás, az a címe, hogy Svájcból szeretettel, és utána pedig egy nem is annyira előadás, aztán Jóska úgy szoktam mondani, egy demonstráció lesz, tehát be fogja mutatni az úgynevezett csillagoskát, csillag alakú fényjátékot mutató köveken, hogy azok miket tudnak, miért szerette meg őket, és nyilván aki meg fogja ezeket a köveket látni, az beléjük is szerelmesedik, de ezeket a köveket ő már nekünk adta, tehát megmutatjuk, de elvinni őket nem lehet, megcsodálni azt igen. Goethéről még visszatérve nem csak azon kevés világirodalmi rangú költőíró egyike, aki tudományosan is kiválót alkotott, nem csak mineralógiában, hanem ugye tudjuk, hogy optikában is, és azon kevés számú költők egyike, akikről ásványban elnevezve, mint pedig egy nagyon gyakori ásvány, a Goethe természetesen, ami a vas oxihidroxid, és ugye, hogy úgy mondjam, rozsdaformájában sok helyen lehet látni a köznapi életben is, ez nem persze nem mind Goethe, hanem vannak rosszok, listeres vas oxihidroxid ásványok is. De most már nem akarnám tovább lopni a szót az előadótól, és ezen át is adnám neki a szót.
Kedves hallgatóim, kedves barátaim, előadásom nem annyira egy mindent világosan, mindenki számára érthetően kidolgozott, megcsiszolt drága kő, mint inkább egy jövőbeli Goethei fenoméniai kristályformatlan roncsos vázlata, melyek újravaló fogalmazása, kiegészítése, magyarázata egy jövendő, mélyre pillantó, szenvedélyes kutatóra vár. Így kérem hallgatóimat egy jó szándékú követésre, és én magam igyekszem a távolálló tartalommal csupán egy maradandó benyomást kelteni. Vakmerő merészség, de itt meg szeretném jegyezni. Nincs egy más olyan természeti tárgy, mely az elrejtett szerkezeti és mély szellemi összefüggéseket a keresőnek, az odanézőnek olyan tisztán mutatnák, mint a kristályok. Hivatásom életpályám első átfogó impulzusát, indító erejét idegenben, Besenyszög közelében lévő szórópusztán egy idegen földműves család, mint 12 éves együgyű cselédje, disznópásztora éltem át. Midőn 1945-ben az orosz csapatok e vidéken átvonultak, és a lét az élet folyama kezdvén rendeződni, az én további sorsom is nagy elhatározás előtt állt. A besenyszögi tanács intézkedésére el kellett határoznom, melyik szakmát, milyen foglalkozást szeretnék magammá tenni. A választás megkönnyítésére a jövőbeli munkálkodás lehetőségének tájékoztatására kaptam egy albumot, melyben a különböző foglalkozások képek által voltak ábrázolva. A kép, mely érzelmi törekvéseimnek leginkább megfelelt, a tudóst ábrázolta, elmerülve ásványok, növények és állatok társaságában, a világ dolgainak környezetében, melynek mélyebb értelme a tudós körül halmazott könyvekben volt rögzítve. Én itt nem gondoltam különböző tanokra, hanem inkább a tanok fölött lebegő szellemi összefüggésekre, melyeknek felismerése a könyvekben vannak rögzítve, s melyek a tudós munkálkodásának alapjai. Ilyen gondolatokba elmerülve utaztam egy vagon tetején Szolnokról Budapestre, hol a jövői tudós hamarosan az Egyesült Iszó tanoncja lett. Célom elérésére viszont egy esti iskolába jártam, s a feladott munkák elvégzése közben tanulókönyvekben lapozgattam, s mindezt észrevéve főnököm hamarosan elérte, hogy az Egyesült Iszót elhagyván Pécsen egy irodalom-filozófiai szakérettségén részt vehettem. A vizsgát letétele után visszajöttem Budapestre, örvendvén, hogy tanulmányaimat itt folytathatom, melynek tartalma a szellemiség lényének megismerése. De jött hamarosan a hír, hogy tanulmányaimat a Szovjetunióban kell folytatnom, s érezvén, hogy én ott nem azt kaphatnám, amit én keresek, megtagadtam az állami intézmények szándékját. Ez miatt lettem büntetéskép az Eötvös Loránd Tudományegyetem földtani tanszékének hallgatója. De eme büntetés több szemeszter kínos hallgatása után az ellentétjére egy cél nélküli tevékenység ellenkezőjére fordult át. Egy maradandó, mélyreható, egész lényemet átható pillanatnyi élmény révén, melyben találkoztam Goethe szellemével. Nem valami látomás vagy misztikus nyilatkozás következtésében, hanem Goethe a Növények átváltozásai című kis könyve megpillantása útján, mely hallgatótársam asztalán feküdt. Professzorom kristálytani előadása után Goethe a költő növények és átalakulások összefüggései foglalkoztattak, valamint, hogy mindezek mi vagy vannak-e talán szellemi összefüggései. A következőkben hallgatótársam utalt arra, hogy a könyv tulajdonképpeni tartalma az ősnövény s a növény ősképének kifejezése. Ez rövid beszélgetés ösztönzött a kristályok szellemi összefüggéseinek, ősképjeinek keresésére. Ezúton kaptam a jó tanácsot, egy svájci tanulmányútra a Goetheanumba, a Szellemtudományi Főiskolába, hol Goethe természettudományi kutatásainak tovább képzésén dolgoznak. Az 1956-os forradalom lehetővé tette a svájci utazást, a kristályok ősképjének itten való keresését. Rudolf Steiner, a Goetheanum és az antropozófia teremtője körülbelül 180-szor beszél és ír ősképekről, 50 helyen találunk nyilatkozatokat kristályokról, de de egy őskristályról sehol sincs szó. De többször utal a kristályok kozmosszal való összefüggéseire. Így nyilatkozik 1906-ban. A kristályok formáiban az egész kozmosz él, mint a kozmosz pecsétje, így ez nem egy elszigetelt képződmény. És 1910-ban mondja, a kristályokat képző erők a szellemvilágból származnak. 1912-ben halljuk. A kristályformában megismerünk egy érzék fölötti forma principiumot. És egy 1916-ban elhangzott beszédben mondja emel sorok sokat ígérő szavakat. A kristályformatan egy a valóságnak megfelelő tudomány. Hogy az itt említett valóság alatt vagy fölötte mit érthetünk, látni fogjuk a következőkben. De visszajövve Rudolf Steiner megállapításaira, meg kell említenünk egy neki tett kérdést, s ennek válaszát 1921-ből. A kérdés így hangzik. Van-e lehetőség a mineralógia és kristálytan területén egy eme rendszert ugyanúgy éltető szempontra utalni, ahogy ez a botanikában történt az ősnövény gondolatával, vagy a kémiában az elemek periódikus rendszerének újszerű felfogásával. Rudolf Steiner hosszú válaszának rövid értelme, hogy ma még e kérdésre csak egy szűkös, ideiglenes választ adhatunk, de a kérdés megoldása csak úgy lehetséges, hogy a fizikai centrál erők mellett egy kozmikus, periférikus, univerzál erőt, mint konkrét formáló tényt érvényre juttatunk. Rudolf Steiner eme ítélés intését figyelembe véve dolgozott Stockmeyer Károly a kérdés megoldásán, melynek eredményeit 1931-ben közölte a következő címen. Próba az univerzális erőkről a kristály alakulásban. És kiindul egy paralel epipedinból, vagyis háromszor két paralel lapú alakon található 13 irányból. Ezeket vetíti egy sík lapra, s rámutat, hogy a kapott 13 pontból kiindulva lehetséges minden kristályforma képzése. És mondja, hogy ezt a geometriai konstrukciót nevezhetjük a kristály ősképjének. Eme gondolatot fejlesztette tovább Georg Adams, Kaufmann, Strahlende Weltgestaltung, magyarul Sugárzó világalakulás című összefogó könyvében, mely 1934-ben jelent meg. Itt nincs szó joggal őskristályról, de szintétikus geometriáról, szellemtudományi megvilágításban, mely úgymondván a kristályformák új lénybeli mélyebb megismerésének alapja. Itten nevezi Adams ama geometriai szerkezetet, melyet Stockmeyer mint a kristály ősképjét látta, mint Dreizehn Gebilde, magyarul, mint 13 alakulat. Ezen alakulat lényegét, melyet Adams könyvében részletesen fejteget, egy mondatban találjuk összefoglalva Heinrich Eppinger, a 12 titka és a 13. értelme című kis könyvében. A 13 a létmindenséget kozmosszá alakító szellem valójában az isteni alakító erők szerszámja. Lényegében csak ezeket a nézeteket találhattuk annak idején, de még máig is az antropozófiai irodalomban, melyek a kristályok ősképjének eszméjét támogatják, de nem kimondják. Csalódván a remélt megismerések lehetőségében, időzködvén a Goetheanum épületében s ennek környékén adatott úgymondván rendszeresen egy találkozás, egy beszélgetés egy idősebb személyiséggel, kinek még nevét sem ismerem, de ki nyomatosan ajánlotta, hogy a kristályok ősképjét ne a Goetheanumban, ne az antropozófiában, hanem magában a kristályokban keressem, és folytassam tovább a Budapesten kezdett földtani tanulmányaimat Bázelben, és csak akkor, ha ennek szükségét érzem, forduljak a Goetheanum munkatársaihoz, eredményeimről, problémáimról való beszélgetésre. Ebben jó tanács következményeként kezdtem, illetve folytattam a Bázeli Egyetemen a kristályos tanulmányozását. Tanárom és támogatom volt professzor Eduard Wenck, ő mellette professzor Robert Parker, a svájci technikai főiskola munkatársa. Professzor Wenck gondossága révén lettem a Bázeli Természettudományi Múzeum munkatársa, hol a legnagyobb szabadságban szereztem bepillantást a kristályok, a kristályformák lényiségének kozmikai és szerkezeti összefüggéseibe. A kristályok ősformáiról és képjéről, mint kristálytörvényekről, szimmetriavázlatokról többször olvashatunk különböző fontos művekben. Mindazt, amit különböző művekben általánosságban az ősképről olvashatunk, professzor Erwin Nickel szavaival foglalhatjuk össze. Művében, melynek címe a kristály, mint őskép és megvalósulás. És ebben ezt írja. A kristályok ősképjei struktúrák, szerkezetek. Ez biztos, hogy ilyen szerkezetek vannak, de hogy melyek az ősképek még ma is 1972-ben nyitott kérdés. Ezen szerkezet, melynek mi léte még ma is egy nyitott kérdés, az a valamiség, mely mint őskép és ősképek megjelenik, ez struktúra szerkezet, ezt Goethe mint ősfenomént nevezett, mely minden kristályban benne van, melynek révén mi minden kristályt, mint kristályt felismerünk. Tehát az ősfenomén minden kristály gyökere, csírája, magva. De hallgassuk meg, mit mond mértékadó személyiségek eme tévához. Goethe, a fogalom teremtője, írja a színekről szóló munkájában az 1810-es években. Amiket megismerünk a tapasztalás folyamán, azok többnyire csak esetek, melyeket némi figyelemmel elhelyezünk az általános empirikus rubrikákban. Ezek viszont a tudományos rubrikák alárendeltjeinek tekinthetők, melyek tovább utalnak felfelé, és ezáltal közelebbről megismerkedünk a jelenség bizonyos elmaradhatatlan feltételeivel. Ettől fogva magasabb szabályok és törvények szerint rendeződik minden, de ezek nem szavakkal és hipotézisekkel nyilatkoznak meg az értelemnek, hanem hasonlóképpen, de fenomének általa a szemléletnek. Őket ősfenoméneknek nevezzük, mivel semmi nincs a megjelenés felett, ellenben tökéletesen alkalmasak, hogy fokozatosan, ahogyan előbb felfelé hágtunk, most lefelé haladjunk a mindennapi tapasztalás legközönségesebb eseteihez. Később, 1829 évében egy beszédben Eckermannnal pedig így nyilatkozik. Az értelem egyedül nem jut fel a természet lényegéhez. Az embernek kell önmagát felemelnie a legnagyobb elmékhez, az istenséget érinteni, ki a fizikai és lelki ősfenomének általán önmagát kinyilatkoztatja, ki az ősfenomének felett egyedül létezik, és kiből az ősfenomének erednek. És a Bázelben élő professzor Karán Svasján pedig így ír. Mi az ősfenomén? Kezdjük a contrario, tehát azzal, hogy mi az, ami nem ősfenomén. Az ősfenomén nem idea, sem fogalom, sem kép, sem jelkép, sem gondolati konstrukció, a legkevésbé valami reálisnak a tükrözése, még kevésbé ítélet valamiféle kategorikus szintézis alapján. Az ősfenomén a továbbiakban misztérium. De ez a további már itt van, és szorongat bennünket, tehát érjük be az egyetlen exakt pozitívummal. Az ősfenomén faktum, kereken kimondva érzéki tény. Minden esetre nem első létező faktum, de olyanok, melynél az érzéki maradéktalanul feloldódik a szellemiben, annélkül, hogy megszűnnék érzékileg tapasztalható volta. Egészen egyszerűen, és az ilyen egyszerűségek borzalmasak, a köntörfalazás nélkül, az ősfenomén a szelleminek érzéki megnyilatkozása. És ezt olvassuk Ricarda Hug írónő fogalmazásában. Az ősfenomének fénylő pontok, melyek a mi szellemi világunk építőmesterei számára kijelölik az alaprajzot, alkotják a határt közöttünk és a hozzáférhetetlen fény között. Ők képezik a fundamentumot, és ha a világ építményét valamilyen módon egészen addig lebontannák, maga az alap változatlanul fennmaradna. Ők olyan értékek, melyeket nem lehet átértékelni. Hasonló gondolatokat fejez ki az atomfizikus Werner Heisenberg 5 nappal halála előtt befejezett írásában. Gondolatait táplálja Erich Heller a Művészet utazása a bensőségbe című könyve. Heisenberg írománya egy születésnapi ajándék a szerzőnek, melyben kifejti, hogy a tudományok oldaláról is beszélhetünk egy hasonló utazásról, de itt az utazás nem a bensőségbe vezet, hanem az absztrakciókhoz, az atom részeinek boncolása révén kapott eredményekhez. És ő szó szerint írja, talán túlzásként mondhatnánk, hogy eme utazás céljánál nincs már élet és nincs már világ, de értelem és világosság azon ideákra vonatkoztatva, melyek szerint a világ szerkesztetett. És mi folytatjuk a gondolatokat kiindulva Richard a Hooke szavaival, melyek szerint az ősfenomének értékek, szerkezetek, melyeket nem lehet átértékelni, nem lehet tovább boncolni. De az én biztonságom, hogy a kristályok ősfenoménjei, szerkezetek, szerkezeti egységek, melyeknek közelebbi mi voltja nem a fizikai, de a szellemi világba vezet. A továbbiak értelmiségi kedvéért idézem még Georg Friedrich Schulz szavait. Míg ez a név, ősfenomén, mindent magába foglal, mi a tudatnak egyáltalában, mint valami adott jelenik meg, addig az ős szócska az adottnak az eredetére vonatkozik. Tehát a forrásra, amelynek a tudat a saját tartalmát, a fenoméneket köszönheti. Az összes ilyen fenomén összege a számunkra közvetlenül adott világtartalom. Kedves hallgatóim! Mielőtt tovább haladnánk a fenomének, a kristályok ősfenoméneinek konkrét tárgyalására, figyelembe kell vennünk a három világ egymáshoz való viszonyát. E három világ, az isteni világ, a szellemi világ, a fizikai világ. Ugyancsak ezt, mint Schulz említ, az ős szócskával kapcsolatban, hogy az ős az eredetre utal. És azt, ami általában elismert tény, hogy a dolgok lényiségének megismerése, az eredetek, a források és a pneumatikai, a szellemi teremtés megismerésének a kezdete. A kezdet révén ismerjük a mát. Tehát Bazilides, szíriai gnosztikus, az egyiptomi gnózis fő képviselője, Alexandriában mintegy 130 évvel Krisztus születése után a következőket írta. A szent pneuma, középen a szellemi, az isteni világ, és a földi kozmosz között lebeg. Megtelik felülről, isteni erővel, és áthatja lefelé a matériát. És Hippolytos, presbiter Rómában, és a gnosztikusok ellenfele a 200. év körül a Parafrázis Szét című munkájában idézi a szetiánisok tanítását, miszerint a mindenség három egymásba szőtt, egymásba ágyazott principiumból áll. Felül fény, alul sötétség, közöttük tiszta pneuma, beleültetett végtelen sok pecsétképpel, melyek lenyomata len a sötétségben található. Rudolf Steiner a Teozofi című könyvében igen differenciáltan szól mindenről, az illető helyet azonban nem pneumának, hanem szellem országnak nevezi. Továbbá Rudolf Steiner, mint ahogy általában mi is tesszük, nem pecsétekről vagy pecsétképekről, valamint lenyomatokról beszél, hanem ősképekről és az és azok jelenségéről, képmásáról. Minden dolognak ősképe van a szellemországban, a Szent Pneumában, de a jelenségek, a képmások vagy lenyomatok igen különbözőek lehetnek az ősképükhöz képest. Tehát a szellemországban, a pneumatikus világban a kristályok ősképét keressük. Ezek az ősképek, akárcsak képmásaik tartalmaznak valamit, ami mindnyájunkat összeköt egymással. Goethe ezt a tényt ősfenoménnek nevezte, mint hallottuk, és különböző értekezéseiben, főként a szintanban részletezi, hogy ezen mit ért. A kristályokra vonatkoztatva mi a következőket mondhatjuk. Az ősfenomén azonos marad állagában vagy szubstanciájában, de formájában változékony struktúrákat alkot, melyek jelen vannak a dolgok egy csoportjának minden tagjában, így a kristályokban is. És a kristályok ősképe a legharmonikusabb, mint Leibniz általánosan mondja, ez az Isten által elrendelt viszonyok közt megjelenő forma, tehát a kristályoké, melyből minden más forma levezethető. Van tehát minden kristályra nézve közös minta. Platon így véglekedik. A dolgok minden várfajának ősképe vagy ideája van, ami valóságosan létező, megmaradó és a dolgok lényege és rajta nyugszik minden individuális valóság. Ha egy viszonylag egyszerű formában megjelenő kristály ősképjéről beszélünk, akkor meg kell mondanunk, mely kristályra vagy a kristályok mely csoportjára gondolunk. Ezekkel az előzetes megjegyzésekkel arra kívántam utalni, mit érthetünk ősfenomén és ősképen. De hogy milyenek szubstanciálisan és szukcesszíve miként fejlődtek, azt a továbbiakban kívánjuk leírni. Ehhez támpontul szolgálhatnak a kristályok tudományos leírásai mellett a kinyilatkoztatások irodalma, valamint azok a meggondolások, amelyek az előbbi kettő összjátékából adódnak. És eme összjáték révén igyekszünk a kinyilatkoztatások a hit tartalmát megismerésre, megismerésbe tudattá átváltoztatni. Az érthetőség kedvéért ismétlem. Mi beszélünk három világról, az isteni, a szellemi és fizikai világról, valamint a középen, vagyis a szellemi világban lévő három fogalomról, az ősfenoménről, az egyedülálló ősképről és az ebből levezethető további esetekről, és említsük, egyedül ezek az esetek képezik az egyetemi oktatás tartalmát. Tovább menvén a teremtési folyamat első lépéséről a három részes gnosztikus, szetiánikus, isteni kinyilatkoztatás beszédből értesülünk, mely az 1945-ben Felső Egyiptomban felfedezett Nag Hammadi könyvtár 13. kódexében olvasható. A szöveg tartalma régebbi, de a görögből készült kopt fordítás mintegy a 3. századból származik. Az említett írásnak a címe a hármas alakú protennoján. Az első isteni gondolat megjelenésének háromrétű formája. Itt három isteni alak tevékenységéről van szó. Fordított sorrendben, rövidre fogva, a harmadik részben a fiú principium szoteriológus megváltás vagy üdv kinyilatkoztatását látjuk a keresztény hagyományokból beleszőtt elemekkel. A második vagy középső rész a gondviselés eschatológikus kinyilatkoztatás beszédről szól, a végső dolgokról, az anya vagy szellem principium alászállásáról. A hármas egységtannak első része az egy teremtés kinyilatkoztatás, önmaga kinyilatkoztatása az ősatyának, a hármas alakú protennojának, az ős gondolatnak. Mi tehát háromszoros kiáltást hallunk, háromszoros logoszt, mely három térben hangzik, és a három térben külön-külön három alak lakozik. Az atya principium, a szellem principium és a fiú principium. De meghalljuk itt a káosz beszédét is, mely démoni, mert nélkülözi az isteni rendet. És hosszú dicsőítő énekek után négy eon, gnosztikus értelemben négy földfeletti szellemi hatalom felléptét látjuk, és velük négy fenséget, ante hogy négy szellemi hatalomnak a négy fenséggel mit kell létrehoznia, arról itt nem is értesülünk. Csak annyit tudunk róluk, hogy négyességet, jobban mondva a fenségekkel együtt négy párt, vagyis nyolcasságot alkotnak. Az ilyen nyolcasságot az egyiptomi teológiai ősisteneknek nevezi, akik beleviszik a káoszba az első rendet. A trihatomikus káoszba a trinitárikus, kvaternárikus rendet. Szándékom szerint itt arra törekszem, hogy megtaláljam a kristályok ősfenoménjét, az ősképét, tehát a káoszban azt, amiből kristályosodási rend születhet. Evéget különítsük el a káoszból, ami ehhez a célhoz az őskezdeti alapot képezi. A geometriai, így a kristálygeometriai tér ősalakzatai, a pont, az egyenes és a sík. Így kristályformatani tekintetben a három tér, mely a magasztos hármas kiáltás, a protennoia logosza révén keletkezik. Egy ponttér, egy egyenes vagy sugártér és egy síktér. Ezek kaotikus egymásba vannak szőve, arra is kell itt gondolnunk, hogy a geometriának ez a három ősalakzata ugyanolyan strukturális viszonyban áll egymással, mint a három isteni alak. Fiú és atya egymással azonos lényegű, ahogy a pont és a sík is adekvált egymással. Atya és fiú egymással a szellemi által van összekötve, a sík és a pont az egyenes által. És ha a gnosztikus teológiai beszédben újra meg újra az anyaprincipium áll a középpontban, akkor nekünk itt különös figyelmet kell szentelnünk az egyeneseknek. Az egyiptomi teológiából arról értesülünk, hogy a világ előtti káoszba a nyolc ősisten, jobban mondva, a négy istenség pár viszi az első rendet. Először külön válik négy ősisten a trinitárikus, hierarchikus rendből, amelynek földi otthona Heliopolisban, a kilencesség városában van. Heliopolisból indul ki a világrend megalapozása, de ez alapvetően Hermopolisban bontakozik ki. Itt a heliopoliszi Isten négyesség egyesül a vele polárisan ellentétes fogalmakkal, és így alakul ki a Hermopoliszi Isten nyolcasság. És ezért ezt a helyet még ma is Esmunnak, nyolcasságnak nevezik. Itt megjegyzésképpen hangsúlyoznunk kell, a világteremtés a fogalomképzés struktúregységét, mely már világosan kirajzolódik a Hermopoliszi teológiában. Az egyé alakult háromságos térben, melyben mint a geometria három ősfogalma, a lap, a pont és az egyenes végtelen összessége az őskáoszt képzik, a négyes krosztikus eon hatalom, avagy az egyiptomi négy ősistenség, melyeket a modern szintétikai geometria harmonikus négyességnek nevez, képzi az első rendet. Ez a háromdimenziós térben lebegő kétdimenziós lapok, a dimenzió nélküli pontok és az egydimenziós egyenesek egymáshoz való viszonyainak, kapcsolatainak a megvalósítása. Ennek létrejöttét egy lapra vetítve ábrázoljuk, melyben az egyeneseket pontokká, a lapokat viszont egyenesekké redukáljuk. Itt joggal kérdezhetjük, miért a démonikus négyesség és nem az isteni hármasság képezi az első teremtői erővel rendelkező kozmikus rendet. Ezt a tényt a szintétikus geometria útján ábrázoljuk, vegyünk a káoszból három kikülönített egyenest, melyek három közös pontban fekszenek. Kérem szépen. A hármasság, mondjuk a Szent Háromság, mint olyan, nem teremtői lény, mivel ennek lényege az örökség. De ebben az örökségben a mindenség immanent, így kiereszthet önmagából egy négyességet, mely a világ szerkezetének alapja. Így a kristályok ősfenoménjének képzéséhez hívjuk a négyességet, négy egyenest, melyeket mint pontokat ábrázolunk. Ezen négy pontban, illetve egy darabban lévő egyenesben lap kelet fekszik. És ezt a hat lapot képez három új irányt, melynek viszont három új lapokat képeznek. És eme három új lap találkozik, vagyis metszi, a hat meglévő lapokat, melyeket mi mint lencséket megjelölünk. És így képződtek a 13 egyenesek és 9 lap. És ezt a hat új pontot összekötik négy új lapok, és így megkapjuk az úgynevezett harmonikus 13-as képet 13 egyenessel és 13 lappal. Ezt a 4 lapot, melyet a 6 egyenest egymással összeköti, a szintetikus geometria véglapnak, mondhatjuk végső lapoknak nevezi. Ugyanis ezt a szerkezetet, a harmonikus alapfigurát, a kristallográfia 3 alapformájának egyesített lapjait, és ezek merőlegesei képezik. Nem túlzásként mondhatjuk, ezzel a 4 világ, ezzel a 4 véglappal a trihotómiai hármasági 3 kristályforma eszmei teremtése lezáródik. Ez a teremtési folyamat, a szukceszió fokozatos fejlődése egy nagy ugrással folytatódik. Ugyanis itt jelentkezik az úgynevezett átmeneti vagy takaróformák teremtésének megvalósulásának kezdete. Itt beszélhetünk az ősrégóta titokzatos átmenetről, a trinitáriai hármas világból a négyességi konkrét világba, a hármasági harmonikus teremtői rendből a négyességi összefüggésekbe. Ezen 3 tagozódású 13-as alakulatot átvisszük egy kétdimenziós szabad szintetikus ábrázolásba, a 3-dimenziós szigorú euklidiai térbe. Itt a négy szöggel megjelölt 3 egyenes, mint egymásra merőleges 3 térkoordináta jelenik meg. Mondhatjuk az atyai principium. A 4 tér diagonális, vagyis térátló a fiúi principium képmárka. Harmadik, a 6 irány, mely szimmetrikusan, mint tükörkép a hármasági és négyességi irányok között fekszik, azt atyai és fiúi principiumot önmagába zárva, mint a szellem principiumot, melyet magyarosan mind szent lelket neveznek. Ezen 3 alakulat egy pontba összevéve, mint sugárnyalábot, az érthetőség kedvéért egy kockában ábrázoljuk. Így képzelhetjük el az ős fenoményt kristályokban, mint egy pontban, a centrumban nyalábolt 13 erő irányt. Itt egy pontban, az előzőkben viszont egy síkban, mondjuk a perifériában, a távolsíkban. Itten beszélhetünk univerzális és centrikus erőkről, avagy, ahogy Eppinger mondja, az isteni teremtő erők szerszámjáról. Ezen erőkről beszél a német nagy mineralógus Christian Samuel Weiss az 1800-as években, mint repulszív és attraktív erőkről. Ezeket a 13-as ősfenoméni erőszerkezet irányait így is értelmezhetjük, mint kristálylapok merőlegeseit. A 13 merőleges, 13 egymáshoz párhuzamos lappár összekötője. Ezáltal megkapjuk a 3-as forma kombinációt, az úgynevezett rombenkuboktaédert. Ezt nevezhetjük a kristályok ősalapjának, melyet az egymástól elválaszthatatlan három ősforma képzi. A hexaéder, avagy hatlap, az oktaéder, avagy nyolclap, és a rombendodekaéder, vagyis 12 lap. És ez összesen ad egy 26 lapos formát, melynek felezése 13, és így ez is a 13-as alakulatnak térbeli kifejezője. Ezt a hármas egységet, a három tagú ősalakot vesszük, mint a három ősforma forrását, s mind a négyet, egy szabályos háromszögben, Plutarch után isteni háromszögben ábrázoljuk. Most a hatodik. Tehát a hatodikban az A. Ők együttesen a kristályok örök ősképei, ősformái, lapjaik mind azonos fekvésben, lapjaik mindig azonos fekvésben vannak rögzítve, szabadságfok nélkül. A középpontban lényesül az ősalak, mint a Dreigestaltige Protennoia, az első gondolat, melynek gyümölcse itt a kristályok világában a három kristálytér. A kocka, vagyis hexaéder lapjai, helyén vannak az oktaéder 6 csúcsai, és hol az oktaéder 8 lapja, itt léteznek a hexaéder csúcsai. Ezt a viszont nevezi a geometria dualitásnak, mint a lapok és pontok lényeségét, lényegységét. Teszünk a hexaéder, mint az oktaéder 12 éleire lapokat, úgy megkapjuk innen is, meg onnan is a 12 lapú rombdodekaédert. Ez a háromszög csúcsán van. Mint látjuk, eme forma sarkát tulajdonképp a hexaéder és oktaéder sarkai képezik, és így mondhatjuk, eme két forma harmonikus áthatolásban el van rejtve itt a rombben, dodekaéderben. Dante a 33. énekében ezt a szituációt úgy mondja, hogy mindkettő lehelete a harmadikban, mint tükörkép lényesül. És a nyugati konstantinopolitánumi filiokról beszél, hogy a Szent Szellem nem csak az Atyából, hanem a Fiúból is származik. Amit látjuk, a háromszög oldalain kettős kombinációk vannak, és ez világos, hogy a háromszögű lapot hármas kombinációk képezik. Tehát a lap benne a hármas kombinációk vannak. És mindezt összevéve mondhatjuk, sztoikus kifejezéssel, ez a háromszög, a logos, endiatétos, az önmagában nyugvó logos, kristallográfiai értelmezésben. És ebből a logos szerkezetből ered az ellentét a logos proforikos, melyben a felső trinitáriai összefüggések az úgynevezett hármas tagozódásba, mint egy ellentrinitáriai mennek át, melyek a négyességi világ jellemzői. Egy ősrégi rejtély a hármasság átmenetele egy négyességben, mely tulajdonképpen az igazságnak megfelelve a hármasság kiereszti, kibocsátja önmagából a négyességet, mint egy szellemvilág démonikus ősképjét. És ezt a folyamatot igazságként a négyesség pillanatnyi szellemi képzését, mint a bensőséges rend kinyilatkoztatását következőképp élhetjük át. Vegyük figyelembe a kristálysarkokat, mint pontokat, ezek vándorlását, egymáshoz való viszonyait, és alakítsuk át őket lapokká. Ezen úgynevezett dualitást az egész kombinációs háromszögre alkalmazva megkapjuk a logosz proforikosz kristallográfiai képjét. Ezen kristallográfiai négyesség 3-24 lapos formái az egyenlő szárú háromszög oldalain helyezkednek el, melyek részben az alapformák közé tolonganak. A négyesség negyedik lapja ezen háromszög lapját képezik. Tehát itten vannak a négyességi formák, és itten az alapformák között az oktaéder és rombentodekaéder az új négyességi formák, és itt viszont, tehát az oktaéder, a rombentodekaéder és a vürfel, a kocka átmegy itt egy egyenesbe. Ezen kristallográfiai négyesség 3-24 lapos formái az egyenlő szárú háromszög oldalain helyezkednek el, melyek részben az alapformák közé tolonganak. A négyesség negyedik lapja a háromszög lapját tölti ki. Tehát mivel a logosz proforikusz értelmezése a logozófia legsötétebb része, menjünk tovább a tevékenykedő, a logosz spermatikusz értelmezéséhez, mely az előző kettő együttműködéséből ered. Tehát most látjuk meg ezt itt. A kristályok három ősformája a logosz endiatétoszból, a négy átmeneti forma viszont a logosz proforikoszból mennek át a logosz spermatikoszba. Általánosságban mondhatjuk, hogy a logosz spermatikosz, a teremtői logosz eszméje az emberiség történetének egy egyedülálló eseménye, mert ez az élet principiumának, mint a világ szellemi léte alapjának kinyilatkoztatása. Egy halk bizonyosság nyilvánul meg a kristályformák által történő ábrázolásban, melyben az ősfenoméni 13 erőirány működése egy érvényes kifejezésre jut. Egy hármasság, egy négyesség és mindkettő összessége, mint egy hetesi fogalom nyilvánul meg itt. Tehát a kristálytanban itt 7 formáról beszélünk. Fenomenológiai nézetben ez a háromszög a négyesség kifejezője, a hármasság viszont a formák bensőségében vannak elrejtve. Tehát a három ősforma itt, a hexaéder, oktaéder és romtotekaéder, a négy átmeneti forma képződési folyamatainak extrém lapos és extrém csúcsos alakjai, kiinduló pontjai. De kedves hallgatóim, figyeljük most a formák sarkaira, és így megállapítjuk, hogy a hármas tagozódású ősfenoméni 13 erőirány áttöfő pontjai. De hogy hol és mikor melyik erők működnek, azt az elrejtett ősformák révén ábrázoljuk. Nagy megelégedettséggel olvastam e témáról Kanóczi Sándor könyvében, melynek címe Der dreieinige Schöpfer, Trinitätstheologie und Synergie, magyarul talán úgy mondhatjuk, a három alakú alkotó, szentháromsági teológiai és közös erő. Itt olvasunk a szent személyek egymással való áthatolásairól, mint perikoréze, mely itten ez a kristályok világában észlelhető. Az első két személy dolgozhat egyedül, és a kettő együttese révén dolgozik a harmadik. Most a nyolcadik. Itt láthatjuk az ősfenoméni képző erőket, az ősformák a hexaéder és oktaéder növekedésében. És ezáltal keletkeznek, és ezáltal növekednek az átmeneti formák, mint az emberben és szellemi benső erők révén. Erről a hármaságról a logosz spermatikusról mondhatjuk, ez az úrgrund a kristály kétdimenzionális világ ősalapja. De kérdezhetjük, hol van a világtér? Rudolf Steiner feleli egy kérdésre, az űr a legmagasabb trinitét, a hármasság műve. Kristályok révén ebbe eszmét merészkelem mondani, a logosz endiatétosz rendszeréből vettük át a három ősformát az alapképzésére, most viszont vesszük a hármas kombinációt és helyezzük egy háromoldalú piramis egy tetraéder csúcsára. Így érthető Rudolf Steiner megállapítása, hogy Földünk alakja tulajdonképpen egy tetraéder. És ha ezt a csúcson lévő hármas alakot a végtelenségig megnagyítjuk, úgy megkapjuk a 13-as szerkezetet a távolságban, és ez a világunk átfogója. Így jutunk a középkor kristálymenny, kristály és kristály ég gondolatához, melyben a perifériai erők forrásai vannak. És ha ezek a periférikus erők a centrumi erőkkel egyenlő viszonyban vannak, keletkezik egy ideális kristály. Tehát ez volt előadásom vége, köszönöm szíves hallgatásukat, és most megkérem öcsémet, Arnold Károlyt, Tóth Árpád nagy ismerősét, hogy itt végső szót olvassa fel Lélektől Lélekig című költeményét, és utána majd beszélhetünk még ezekről a nehezen érthető dolgokról.
ez a kötet azért ilyen rongyos, mert majdnem minden külföldi utamon társam volt. Akkor is, később is végigolvastam, és talán bátyámnak az előadásához ez a vers azért is illeszkedik, mert tulajdonképpen a színkép elemzésnek egy csodálatos leírását tartalmazza. Ez egyébként Tóth Árpád negyedik saját verses kötete, amely már a halála évében a gyászkeretes arcképével 1928-ban jelent meg. Úgyhogy számomra azért is nagyon kedves, mert ezt a képet ő is láthatta. Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzesége lát, szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Millió mérföldekről jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén, lankadatlanul, s ki tudja mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talál, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt villám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve tudósok finom kristály műszerét, bús földünkkel, s testemmel rokon elemekről át hírt az égi fény. Magamba iszom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ősbút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millió márvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messzeségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szíve. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg. Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út, lélektől lélekig. Küldözzük a szem csüket sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlakik. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Na mostan szívesen válaszolok kérdésekre, ha lennének.
Igen, nagyon meglepett, illetve nem is lepett meg, de nagyon örömmel hallgattam. Heisenbergről beszéltél.
Igen.
Emlékszem, olvastam a rész is az egész című önéletrajzi írásában, hogy egyáltalán a kvantummechanikának az alapjait azt ő Platónnak köszönheti. Az édesapja egy bizantinológus professzor volt, és a fiatal Heisenberg nagyszerűen tudott görögül, és olvasta Platónnak a mértani formákról kifejtett gondolatait, és ez jutott el a kvantummechanikához, ami ugye egész 20. századi fizikát új alapokra helyezte, és most meglepetéssel hallottam tőled, hogy a kristályok szerkezetéhez is halál előtt nem sokkal eljutott Heisenberg, és hogy ez milyen érdekes volt.
Igen, és tulajdonképpen azt mondja, amit Richard Fabu, hogy valami van a dolgokban, amik örökök, amiket nem lehet átalakítani, tehát az ősfenomének. És éppen ezt az ősfenomént gondolta Heisenberg is ebben az írásában. Különben Heisenbergnek volt még egy barátja, egy kollégája, aki szintén ilyesmi dolgokkal foglalkozott, és ez a másik atomfizikus pedig az atomfizikába próbált gondolatokat Carl Gustav Jungról bevinni. Talán a dualitás. Itten látjuk ezt a három sarkot, és hogyha ezt a három sarkot átalakítjuk lappá, akkor megkapjuk ezt a három lapot. És itt, ahol lap van, itten megkapjuk ezt a pontot, ezt a sarkot. Körülbelül ez a dualitásnak a lényege. És ezen a dualitáson alapszik az is, hogy a logosz entiatétoszban tulajdonképpen a négyesség, a logosz proforikosz már benne van. Úgyhogy ha itt minden pontot átalakítunk lappá, akkor megkapjuk az ebben a kristályosztályban lévő összes formákat. Tehát a négy nem alapformát. Tehát így érthető részemre, és talán maguk részére is, hogy hogyan rejlik az isteni gondolatban az entiatétoszban már a négyesség trim. Ez különben ez a probléma a man fizikát is foglalkoztatja, az új világ fizika. Hogy mondják, hogy
New Age.
Erről is van sok irodalom, de ezt a fenomént ezt sehol sem találni. És itt, ha megnézzük ezt, hogy minden kocka lap közepén elkezdik fölfelé merekedni egy piramis, egy négy oldalú piramis, és ez a négy oldalú piramis végül átmegy a 12-ös formába a romitotekai ételben, és ha itten az oktaéter lapjaira teszünk három oldalú piramisokat, és hagyjuk nőni, akkor végül szintén ebbe a formába mennek át. És tehát, hogy a kockából is, és az oktaéterből is hasonlóképpen a harmadikba érkezünk, ezt a fenomént nevezi a teológia filioknak, hogy a Szent Szellem nem csak az Atyából, hanem a Fiúból is kimegy. Nem tudom érthető itt, hogy ez micsoda probléma van ez a jelenség alatt. Mert a keleti templom még ma is azért nem tud egyesülni a katolikus templommal, ez a hit különbsége miatt. És itten a kristallográfiában látjuk, hogy a nyugati felfogásnak van tulajdonképpen igaza. Mert a Rombentodekaider mind a kettőből származik. A most például megnézzük azt, hogy melyik átmeneti forma képződik először. Tehát ezt úgy is elképzelhetjük, hogy ebben a formában tulajdonképpen mindez benne rejtődik. Tehát ez egy átfogó, egy hüllforma. Tehát itten, ebben a formában el van rejtve a három kristallográfiai alapforma, mint tulajdonképpen minden nem alapformájú formában benne van az alapforma elrejtve. Ez tulajdonképpen, hogyha az ember kristallográfiával foglalkozik, akkor ez nagyon természetes, ez a kristály szerkezet, vagy kristály struktúra. Tehát itt nem csinálunk más, mint a kristallográfiai dolgokat átalakítjuk ebbe a formába, így értelmezni. Ennek az értelmezését. És hogyha kérdezzük, amit mondtam, hogy az ősfenoména hogy van más nem szabályos kristályformákban is, azt úgy láthatjuk, hogy itten veszünk egy kockát, ebbe az ősfenomén benne van, de akkor is, hogyha ez különbözőképpen deformálunk. Mert ez a 13 irány a deformációt csinálja a kocka deformációval, úgyhogy ebben a 13 mindig benne marad. Tehát így keletkeznek efféleképpen az ortorombis, a monoklin és a triklin kristályok, ugyanezekkel az ősfenoméniai struktúrákkal. És hogyha kérdezzük a
A szimmetria
az mindig változik. De a szimmetria az, amit mondtam éppen, ami változó. Tehát a 13 irány, az minden kristályban benne van, de az iránynak az egymáshoz való viszonyai, azok változók. A vinkel,
a szögek.
És így, hogyha veszünk egy rombendodekaédert, és ezt megkapunk tulajdonképpen egy irányt, amiben minden benne van, ami ebben a formában benne van. És egy másik irányból, hogyha próbáljuk azt átalakítani. Akkor megkapunk egy mit kapunk? Egy hexagonális prizmát. Na mostan ezeket az irányokat, hogyha kívánják, megnézhetik itt egyesben. Itt van egy kocka, átalakítva összecsomolt lapokba, és itt az oktaéder és rombendodekaéder. És akkor a kombináció és a három forma együttesen. És ebben, ha nézzük, hogy hány irány van, akkor megtaláljuk a 13 irányt. De ez a 13 irány, vagyis 26 pont mellett találunk még itten más helyeket is, ahol a lapok találkoznak egymással, és itt képződik ezek a pontok ábrázolják tulajdonképpen ennek a formának, tehát a deltoid 24-esnek alapjait. Úgyhogy kristallográfiailag tulajdonképpen a teremtés ezzel a formával kezdődik. Van még egy kérdés?
Ezt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen a kristallográfiában, tehát az elméleti megalapodás az milyen gyakorlati munkák, tehát hogy vizsgálod a kristályokat?
Gyakorlatilag hogy vizsgálod a kristályokat?
Jó. Ez a nagy probléma, hogy én rá vagyok szorulva, hogy egyedül csinálok mindent otthon és útközben, mert aztán sok probléma van, amit meg kéne vizsgálni, de erre nincsen lehetőség, úgyhogy minden csak az agyban történik.
Én már láttam olyan szép fotóalbumokat, amiket ugye Bázelból adtam, amik különböző kristályok, ázványok, gyönyörű fotók.
Gyönyörű fotóalbumokat látott kristályokról Bázelben, és ezért kérdezte, hogy gyakorlatilag...
Amiket
te küldtél nekik.
Ja, hát...
Igen, kérdés?
Nem tudom megállni, hogy ne szóljak hozzá. A tudatlanság mélyéből, amikor meghall az ember egy ilyen nagy összefoglalást, egy ilyen, lényegre törő kutatás eredményét, amit remélem, hogy majd lehet olvasni könyvformájában is. Ugye lesz kiadása ennek? Ja, mert ez tudósnak ezt mondani, hogy tessék megírni, és tessék közreadni.
Van egy jó barátom, aki megígérte, hogyha én neki ezt a szöveget németül átadom, akkor azt ő át fogja dolgozni, és kiadja akkor is, ha már én a földön elbúcsúztam.
Hát igen, megalkotni valamit, az a könnyebb. Mert a fejedben van, és kialakul a kép, de leírni úgy, hogy át lehessen adni az emberiségnek ezt a szemléletet, hát ez nem könnyű dolog. Ez a még nehezebb, mint amit megalkotsz magadban. De ettől eltekintve az jutott most eszembe, én is geológus vagyok, és egy évvel jártam lejjebb, mint József, az Ötvösön, és amikor elkezdik tanítani az egész szakmát, tehát a Föld ismeretét, akkor miből indulnak ki? És milyen nagyszerű dolog ez, hogy az emberi elme erre rájön. Hát a kristályok meg is van. A kristályok lényege micsoda? Ezzel indul el az egész tanulmány. És akkor megkapjuk a kristályrendszertant, ami egy csodálatos, logikus valami. Tehát egy első éves azonnal ezt fogja megkapni, és ott elindul egy logikus szemlélet, és térbeli szemlélet. És ez alakítja ki aztán a geológus gondolkodást később. És ez valójában, mikor mi hallgatók voltunk, ez egy kész rendszer volt már. Sőt, hát a 19. században gyakorlatilag az alapját, az emberi elme már megalkotta a kristályrendszereknek. A kristályforma, kristály alak rendszerének. És akkor, amikor oda kerülünk, akkor kiderül, hogy ha valakinek nincsen térszemlélete, egy úgy született, hogy nincs kérszemlélete, vért izzad, mire valamennyire elsajátítja ezt a kristályforma rendszert, és vannak olyan egyedei a hallgatóknak, akik viszont azonnal meglátják benne a térben ezt a csodálatos szimmetriát, és mikor eljut a fél év alatt kell ezt megtanulni, vagy adják le ezt az anyagot, a végén látja az ember, hogy hogy épül föl ez az egész szimmetria rendszer. És aki ezt megértette, az ha kezébe kerül bármikor egy kristály, már mondja is, hogy ilyen rendszerben, ilyen formákat tartalmaz, stb. Tehát ehhez, hogy egy fiatal ember, aki oda került az egyetemre, és ezt először látja, ezt a rendszert, ezt a szimmetria rendszert, elindul benne egy gondolat, hogy ennek milyen összefüggése van, és hogy milyen csodálatos ez, hogy ez a rendszer így felépül. És az a legcsodálatosabb, hogy valaki fiatal korában elkezd foglalkozni egy ilyen dologgal, és egy életen át ezt egyre mélyebben meg akarja ismerni, és a végén eljut a világ mindenség, sőt az Isten megismeréséhez, vagy legalábbis erre törekszik, és idáig, és azt hiszem, hogy nagy boldogság ez, amikor egy ilyen logikus rendszer felépül. És azért tettem föl ezt a kérdést, mert nagyon fontos, hogy egy életet rááldoz, de nem volt áldozat, mert elszórakozott vele, ugye, egy életen át ezzel a kutatással. De eljut idáig, akkor azt, hogy lehet úgy átadni, hogy minden tudományterületnek megfelelő módon adjon egy alapgondolatot, amit tovább lehet majd fejleszteni. És hogy ez közkincsé váljon. Szóval ez aggaszt engem, mert volt nekünk az egyetemen egy professzorunk, Szádecki Kardos Elemér, akinek hasonló módon mindig az volt a vágya, hogy megértse a világot, megértse a naprendszert, megértse a világrendszert, megértse azt, hogy mi egy bolygó, és milyen összefüggések vannak a világűr és a bolygó között. És mikor elért a 82 éves korát, sajnálatosan csak annyit élt, azt mondta nekünk, hogy én boldog vagyok, mert úgy érzem, hogy érzem az összefüggéseket, hogy értem az összefüggéseket, hogy alakul ki egy bolygó, és az élet és az élő és az élettelen anyagnak milyen kapcsolatrendszere van. Tehát nyilvánvaló, hogy egy élet kell hozzá, hogy az ember eljuthasson addig, hogy valamilyen világképe van. És ezért irigyésre méltó, hogy egy ilyen csodálatos világképet meg tudtál alkotni magadnak, vagy nekünk. És hát érdeklődve olvasnánk is ezt a dolgot. Remélem, hogy sikerül is megírni.
Ezekről a problémákról beszéltem utoljára Dornachban is. És ott volt velünk az én, aki engem vizsgáztatott doktor, a doktorapám. És ő mondta az előadás végén, hogy hát ő nem értette, hogy én mit mondtam, de mégis büszke arra, hogy én ezt mondtam. Úgyhogy ezt megérteni, ezek a barátaim és ott Bázelben mindenki mondja, hogy ez egy nagy merészség erről beszélni nyilvánosan.
A teológia és a teológia összepárosítása.
Van-e még kérdése valakinek? Ha nincs, nagyon szépen megköszönöm Arnóth Józsefnek ezt a nagyszerű előadást, ezt az összefoglalót, és hát azt hiszem, én mint itt sokan mások is a ásványokra, kistályokra, elsősorban esztétikai szempontból néztünk eddig. Tehát csodáltuk a ragyogásukat, színeiket, ahogy megtörik rajtuk a fény, de a mai naptól, mint filozófiai gondolatok is eszünkbe kell, hogy jussanak, és soha nem gondoltam volna, hogy a kristályokat, ásványokat össze lehet kötni a teológiával, hogy Dante tudom, hogy számmisztikával nagyon aktívan foglalkozott, de ez újdonság volt, amiket mondtál, és én úgy vagyok, mint ahogy mondtad is, hogy nem értettem, de ámulva hallgattam a következtetésédet, és nagyon örülnék, hogyha valóban nyomtatásban is megjelenne, és hát szívből gratulálok ehhez a nagy tartalmas összefoglaló előadásodhoz.